Sok szeretettel köszöntöm Önöket én is. Nem volt időnk püspökatyával összebeszélni az előadás előtt, de én azt gondolom, hogy nagyon szépen össze fogunk érni ebben az előadásban, mert én is azt gondoltam, hogy egy kicsit a turista, a zarándok, illetve a lelkélmény és az üzlet témakörét járnám körbe, mert az a tapasztalatom az egyházmegyei turisztikánál, hogy ezek azok a fogalmak, amik paradoxonnak látszanak, de azt gondolom, és úgy is dolgoztunk az elmúlt években, hogy nagyon szépen összeérnek, és nagyon szépen meg lehet találni a kettőnek a meccéspontját. Kicsit messziről kezdem. Turisztikai szempontból gyakorlatilag a turizmus is úgy tartja, hogy már 6000 évvel ezelőtt létezett turizmus, nyilván egészen más motivációkkal, mint most az újkori turizmus, de az emberek már akkor is útnak indultak. Különböző kereskedelmi célokkal Babilonba és Egyiptomban, az ókori birodalomban, pedig Rómában és Görögországban már megjelent az a fajta turizmus, amiről most is beszélünk, az úgynevezett kettelési utazások. Tehát ennek is gyakorlatilag már nagyon régi múltja van, és hát természetesen a középkorban Jeruzsálem és Róma központtal egészen másfajta zarándoklatok indultak. Én azt gondolom, hogy a következő előadó fog róla részletesebben beszélni, de nagyon különleges és nagyon szép motivációkkal indultak az emberek zarándoklatokra, ami talán már a mai nap nem is jellemző, pedig azt gondolom, hogy nem ez célok voltak, mint például a zarándoklati büntetésből való útnak indulás, vagy esetleg más helyett való útrakelés. Ez ma már kevésbé jelenik meg a turisztikában, mint motivációban, de a középkor idején akkor nagyon szépen látszott a motivációk sorába. És csak egy érdekesség, hogy nem tudom, hogy tudták-e, hogy 1845-ben már az első utazási iroda megalakult, és gyakorlatilag az első londoni világkiállításon már 6 millió ember fordult meg, úgyhogy azt gondolom, hogy így a turisztika szempontjából is ezek nagyon érdekes számok. Ma viszont már mindenféle turizmusról beszélünk. A turizmusnak a legkülönfélebb ágazatai léteznek. Wellness turizmus, örökségturizmus, borturizmus. Gyakorlatilag mindenre ráépül a turisztika, és valami fajta üzlet származik belőle. A vallási turizmus az gyakorlatilag a kulturális turizmuson belül értelmezendő a szakma szempontjából, és azt mondja a szakirodalom, hogy gyakorlatilag az elmúlt évtizedben a kulturális turizmus megatrendé vált. Hogy ezt néhány számmal is alátámasszam, ezért hoztam hozzá néhány statisztikát, és azt gondolom, hogy nagyon érdekesek. Az európai utazásoknak a 60%-a, ami kulturális turizmus, és az emberek a kultúra iránt érdeklődnek, akkor is, hogyha valami más motivációval indultak útnak. Az európai kiutazásoknak 40%-a kifejezetten kulturálisokból történik, és belföldön is a kikapcsolódás és a fürdőzést követően egyértelműen a városlátogatások, a kulturális látnivalóknak a megtekintése az, ami fő motivációt jelent. Néhány statisztikai adat, mert ezt nem hagyhatom ki, hogyha szakmáról van szó. 2013-as az utolsó nagy felmérés és jelentés, a Rekultivátor nevezetű folyóirat Európában 250 millió embert becsül, aki valamilyen formában útnak indul, és a különböző felmérések azt mondják, hogy a 4 éjszakás tartózkodások szempontjából a kultúra, mint motiváció 22%-ban jelenik meg az embereknél, a természeti vonzerők 26%-ot jelentenek, és a városlátogatások 20%-ot. Kicsit apró betűben jeleztem, hogy ez északon a belgáknál, a hollandoknál és az osztrákoknál a kulturális motiváció egy kicsit magasabb, Magyarországon egy kicsit alacsonyabb, de azért látszik, hogy milyen erős ennek a vonzása. És egy másik felmérés, ami az egynapos utazási célokat figyeli, ott természetesen a vásárlás az elsődleges motiváció, mindegy 42%-kal indulnak az emberek útnak vásárlási szándékkal. Rokonbarát látogatás 18%-ként jelenik meg, és a vallási zarándoklatot nem tudják mérni. Gyakorlatilag annyira a kereskedelmi beállítódás van a statisztikákban, a KSH mérésekben, csak a kereskedelmi szálláshelyek adják le az adatokat, hogy ilyen nagyon pici számnak látszik, miközben magunk is tudjuk, hogy hány ember jön el hozzánk, és hány ember indul útnak, és azt gondolom, hogy talán annak az utazási irodának a vezetője még jobban meg tudja erősíteni ezeket a számokat, hogy bizony nagyon-nagyon sok ember indul vallási motivációra is útnak, nyilván a kulturális motiváció mellett. A turizmusban klasszikusan két csoportja osztjuk a vonzerőket. Van az úgynevezett klasszikus tömegturizmus, ezt hajdanán úgy mondták, minden szakmának megvan a szakzsargonja, hogy a 4S, ezek angol szavak, a homok, a tengerpart, a napfény, jelentő motivációk, ez alkotja a tömegturizmusnak a bázisát, és van az úgynevezett újszerűen ható alternatív attrakciók, ez az utóbbi néhány évtizedben jelent csak meg, és ezt újabb 3S-sel jelöli a szakirodalom, ez a sport, a látnivalók és a megelégedettséget foglalja magába. És ementén már látjuk, hogy egyre inkább az élmény, az élményszerzés az, ami a motivációnak az alapját adja, és így jelennek meg a különböző alternatív turizmusnak a várfajai. Ez is egy kutatáson alapuló slide, hogy hogyan változnak az utazási szokásaink. Az elmúlt évtizedekben az internetnek a megerősödésével gyökeresen átalakulnak a szokások, az embereknek a fogyasztási és utazási szokásaik is. Ma már nagyon gyorsan döntenek az emberek, nem előre hónapokkal terveznek, hanem csak sokszor 2-3 héttel az utazás előtt döntik el magát az utazásnak a tényét. Vannak felkészült és felkészületlenebb látogatók, de nagyon sokszor megjelenik, hogy akár az autópályán választják ki a szálláshelyet, és onnan foglalják le, vagy tájékozódnak egyes látnivalókról. Ezt talán a kollégák is meg tudják erősíteni, hogy ez mit jelent a látogatófogadásban. Illetve megváltozott az utazási irodáknak a szerepe. Ma már egyre kevésbé utazási irodán keresztül foglalnak az emberek, sokkal inkább egyénileg döntik el, egyénileg foglalnak szállást. A belépőjegyet is egyénileg váltják meg. És ezzel párhuzamosan a minőségtudatosság, az élménykeresés, az egyediség, és amit mi is nagyon tapasztalunk, a hosszú hétvégéknek a szerepe nő meg a turizmusban. Ementén már nagyon érdekes kérdés a motiváció, hogy mi az, amivel az emberek útnak indulnak. Vannak tudatos motivációk, és vannak tudattalan motivációk. Azt gondoljuk, hogy ma már a tudattalan motivációk sokszor erősebbek, mint a tudatos motivációk, és a motivációk útközben is változnak. Önmagában vallásos motivációról kifejezetten nem nagyon beszélnek, hogy ez indítaná az embereket útnak, hanem a motivációknak a sokfélesége lép be, akár az egyéni útkeresés, akár valamilyen más, tehát hogy ez egy összetett folyamat, összetett pszichológiai folyamat, hogy mi ez a motiváció. De a motivációk alapján különböztetjük meg a turizmus különböző szegmenseit, mint például a zarándokot, a kulturális turistát, vagy a vallásos turistát. Na, ezek között kell valami fajta harmonizációt tennünk nekünk, akik a szakmában dolgozunk. Ahogy az előbb mondtam, a vallásos turizmusnak nincs általánosan elfogadott definíciója. Azt mondjuk, hogy a kulturális turista inkább az, aki az épített tárgy és a szellemi örökség értékei adják az utazásnak a célját, a vallási turizmusban pedig a látogatás inkább a hitélethez kötődik, de ahogy az előbb is elmondtam, hogy a turizmus ZRT és a KSH felmérések ezeket nem tudják nagyon kimutatni. Vallási turizmuson azt az utazást értjük, amikor a vallási szakrális műemlékeknek a meglátogatása, a vallási rendezvényeken való részvétel, illetve a különböző zarándoklatok és a lelki gyakorlatok tartoznak ebbe a kategóriába, és ezeket úgy tekintjük, mint a személyes hitnek a megerősítését. Viszont, ahogy Püspök atya is mondta, nagyon sokan keresik az egyediséget benne, a különlegességet, a különböző motivációknak a megjelenését, és biztosan az utánam való úriember fog erről beszélni, hogy hányfajta zarándok úgy jött már ementén létre, és most már Magyarországot is átszeli. Mária út, Szent Márton út, Gyöngyök útja, ez itthon is megjelent. És hogy mik azok, amik a népszerűségét okozzák a vallási turizmusnak, ez egyrészt a hitkeresése és a hitnek a megélése. a találkozás az egy nagyon fontos szempont, találkozás Istennel, találkozás önmagunkkal és találkozás a közösségben nagyon lényeges szerepet játszik, és maga az elcsendesedés, a lélek békéjének vagy önmagunknak a megtalálása, és természetesen fontos motivációt jelent a különböző kiemelt egyházi események, a hiten kívül pedig megjelennek a speciális, egyedi érdeklődések, és természetesen a médiának a szerepe is. Az új típusú vallási turistát a szakirodalom a következőképpen fogalmazza meg, ők is változtak az elmúlt évben, általában inkább egyedülálló nők vagy férfiak, vagy fiatal párok, akik ezeken az utakon részt vesznek. Értelmiségi városlakók sokat költenek, önállóan szervezik meg az utat, kényelmes szállást keresnek, már kevésbé költenek relikviákra, nagy igényűek, szolgáltatásként értelmezik a lelki feltöltődést, és nagyon sokan nem klasszikus értelemben vallásos, de az elvonulást azt eszköznek tartja. Ezek az elmúlt éveknek a trendjei, ami alapján a felméréseket végzik, és ezeket a kutatásokat lefolytatják, hogy hogyan változnak meg a szokások, és hogyan változunk meg mi magunk is. Mi azt gondoljuk, hogy nagyon sok látogatót fogadunk, de hogy néhány számadatot mutassak a világból. A Vatikánban évente 20 millió ember fordul meg, Lengyelországban 4-5 millió látogatót, turistát fogadnak, Portugáliában, Fatimében mindegy 7 millió látogatót regisztráltak, és Franciaországban, Mont-Saint-Michelben 12 milliót. Ők azt mondják, hogy ennek közel 10%-a az, aki kifejezetten vallási turista és vallási motivációval érkezik. Az összes többi látogató valahogy a kulturális turizmuson belül értendő, mert ilyen nagy a száma az érdeklődőknek. És akkor rögtön itt az első kérdés, amit ez alapján feltehetünk, hogy elkülöníthető egymástól, és hogyha igen, akkor hogyan az a turista, aki turisztikai célpontok mellett zarándok helyet is meglátogat, illetőleg az a zarándok, aki egy-egy kegyhelyre utazás közben turisztikai célpontokat is megnéz. Ugye már kicsit említettem ezt a két kategóriát, hogy a turista, akinek a tudásvágya és a kíváncsisága, és a zarándok, aki leginkább hit szempontjából keresi fel ezeket a helyeket, ezek látszólag ellentmondásosak egymással. Hiszen a zarándok az leginkább önmaga középpontja felé tart, és a hitét szeretné megélni, a turistának pedig pont ellenkező a célja, hogy mindennapokból akar kilépni egy másik helyre. Más a helyszínnek az értelmezése, egy kultúrtörténeti értelmezés és egy Istennel való találkozásnak a helyszíne, és hát természetesen a kettőnek a komfortzónája is nagyon gyakran összeütközik. Ezt egy következő szlájdban meg is próbáltam bemutatni, hogy mit jelent a liturgia szempontjából, és mit jelent a turista vagy a turizmus szempontjából a helyeknek az értelmezése. A liturgiában a kötöttség, az ünnepélyesség teljesen szemben áll a turistával, aki egy szabad, profán lélek, aki megjelenik ezeken a helyeken. A liturgia az egy kötött, beavatottaknak szóló, míg a turista az egy kényelmes, könnyű, egyénileg vagy csoportban megjelenő látogató. Addig, amíg a liturgiában rítus van, rendezettség van, szépség van, addig a turista az egy kóbor lélek, aki instant beavatásra jár, és leszáll, pisil, gyorsan akar élményt szerezni. És természetesen ez valahogy a tárgyi eszközökben is megjelenik, az oltár és az ambó, mint a templomnak az eszközei, a turistánál pedig a kollát és a tábla, amivel fogadjuk őket. Tehát látszik, hogy a kettőnek a nagyon távol áll egymástól, és mégis egyfajta harmóniát keresünk benne. De azt gondolom, hogy sok a hasonlóság is, ami ebben összeegyeztethető. Hiszen mind a vallási turista, mind a kulturális turista, vagy az emberek szívesen utaznak csoportosan, határozottan lelkiélményre vágynak, az összetartozás, a közösség, az élményhez kapcsolódó igények mindenkinél megjelennek. Az zarándok is sok esetben az adott országot is meg szeretni ismerni, illetve a turisták is keresnek szent helyeket. Mindenhol a rekreációs és az edukációs motivációk is kiemelkedő szerepet játszanak. Mind a kettőben létezik egyfajta rítus, hiszen az elutazás, kezdete az elutazás, közepe a változás, és van egy megérkezés, visszatérés a mindennapokban. Mindegyik magasabb szintű szervezést igényel, nagy tömegeket mozgat, erősen értékközpontú, legyen a szellemi, lelki vagy tudásközpontú. Az új ismereteknek a befogadására az átlagosnál sokkal fogékonyabb a látogatók. Egyszerre jelentkezik kulturális, vallási, pihenési igény majdnem minden szegmensnél, és magasan képzett idegenvezetőket is igényel. És én azt gondolom, hogy a kettőnek a meccéspontja az pont ezekben a fogalmakban találhatók, és erre építettük mi is az Egyházmegye turisztikai stratégiáját, ami a szépség, a liturgiának a szépsége, a templomnak a szépsége, az érték szépsége, a turista maga is a szépre vágyik, a megismerésre, a kapcsolatba kerülésre, legyen az tárgyi vagy emberi kapcsolatok, amiket ezáltal átélünk, a bennfentessé válásra, egy kicsit belelátni, megismerni ezeket a helyeket, a szolgáltatásoknak az igénybevétele, vagy éppen a nyomot hagyni és emléket vinni, pont azok a meccéspontok, aminek a kettőnek a határán létezik. És akkor innen az a kérdés, hogy mint egyházmegye, mint egyházi turisztika, milyen céllal fogadjuk ezeket a látogatókat. Természetesen vannak üzleti válaszok, ahogy az elején is jeleztem, hogy az üzlet és a lelkélménynek az összekapcsolását keresjük, hiszen a turisztikai hasznosítás által ezek a műemléképületek meg tudnak újulni. Hosszú távú fenntartható működést tudunk biztosítani. A műemléknek az esztétikai megjelenítésének a javítását létre tudjuk hozni. Egyébként az épületek Pécset például a város középpontjában, Pécs látnivaló is, ezeknek az összefűzése egyfajta integrált látogató menedzsmentet tesz kialakításra. A komplex kínálat miatt megnövekszik a tartózkodási idő, ami miatt a látogatók itt vannak nálunk, és nem utolsó sorban munkahelyeket is tudunk teremteni. Azonban az egyházmegye értékeit ezáltal, és ez már a lelkiélmény oldalához tartozik, széles körben tudjuk nagyon sok ember számára bemutatni. Tudjuk közelíteni egymáshoz az egyházt és az egyént, hiszen minden egyes momentumunkban az egyház tükröződik vissza. Nagyon fontos a közösségteremtés, közösségi helyeknek a létrehozása, itt, ahol most is vagyunk, ez is a beruházás által létrehozott közösségi tér, ahol a közös együttlétet lehet megélni. A látogatási időt tudjuk meghosszabbítani, és a nálunk eltöltött vagy a velünk eltöltött idejét a látogatónak, és természetesen mindez evangelizációs céllal is létre kell, hogy jöjjön, hiszen az evangéliumnak a célja nem csak a csoport, hanem maga az ember. Az ember a maga kudarcaival, a maga sikerével, személyes történetével. És nagyon sokat foglalkozunk mi is a turisztikai evangelizációval, és azt gondoltuk a kollégákkal, hogy ennek a legfőbb eszköze az, hogy az embereket körbe tudjuk venni. Körbe tudjuk venni az egyházzal, az üzenettel, amit képviselünk, és csak néhány példát hoztam rá. A mosdóba elhelyezett idézetek, amik a tisztaságról szólnak, a termékfejlesztésben, ahol az egyházi templomainknak az értékei, a székesegyház, a dzsámi motivumait és üzeneteit tudjuk hazavinni az emberekkel, a szóróanyagaink, amelyek mindig üzenetet is hordoznak, és a Bibliából vett idézettel tudjuk eljutatni az emberekhez. És hát maga a múzeumpedagógia, vagy az élménypedagógia is. Nagyon sok gyereket tudunk ezáltal kicsit beavatottabbá tenni, és ez a kis Bonifác, ami a múzeumpedagógiánknak a figurája. Már tudunk róla, hogy van olyan kisfiú, aki ennek a kis Bonifácnak a megismerésével jár rendszeresen vissza a Székesegyházba, mert ez a kis sárkánynak az alapja maga a Székesegyház motivum rendszerében is megtalálható. De ezek mind azok az evangelizációnak a részei, amivel körbe tudjuk venni a látogatót, bármilyen céllal is érkezik. És hogy hogyan fogadjuk az embereket a turisztikai szent helyeken, ennek is van egy üzleti oldala, hiszen a professzionális látogatófogadás ma már elengedhetetlen. Az, hogy korszerű technikai eszközöket alkalmazzunk, hogy újszerű, innovatív bemutató eszközöket, látogatóbarát szolgáltatásokat alakítsunk ki, legyen az vetítőterem, gyerekfoglalkoztató, múzeumpedagógia, hogy magas szintű szervezettséggel és szakmai felkészüléssel fogadjuk a látogatókat, azonban ha csupán ezt értelmeznénk, és csupán csak turisztikai célpont lenne, akkor nem tudna az egyházzal és az Istennel találkozni, hanem ez egy öncélú és hitetlen bemutatás lenne. Az a fontos, hogy akkor, amikor a turizmuson keresztül találkozik az egyházzal, akkor azt a kezdeti igényt, amivel idejön, azt át tudja lépni. Ez lehet az egyszerű figyelmességtől a személyes meghallgatásig, hogy egy hiteles egyházzal találkozon az a látogató, aki idejön. Ez tulajdonképpen egy befogadó nézőpont minden kollega szeméből, hogy minden találkozás egy alkalom arra, hogy az evangéliummal is találkozzon a bármilyen motivációval idejövő egyén. A lelki élménynek a támogatása, hogy résztvevő tudjon lenni, és ne csak szemlélő, és hogyha jó a hozzáállásunk, akkor azok a hard elemek, amiket említettem, hogy korlát és tábla, azok sem elidegenítő, hanem egy befogadó, meghívó jellegűek, hogy minél közelebb engedjük magunkhoz a látogatókat. Hogy találkozzon azzal az egyházzal, ami vidám, barátságos, hogy a megajándékozás fontosságát át tudja élni, akár a személyes szeretet megtapasztalásával, amivel a kollégák fogadják a látogatókat. Fontos, hogy az idegenvezető hittel tudjon vezetni, és sokszor nem is csak az, amit mond, hanem az ő maga személyisége is egy egyházképet sugall. Van, amikor a látogatók nem is arra emlékeznek, amit a kollégák mondanak, hanem ahogy mondja, és ahogy átadja az üzenetet. Fontos benne az atyáknak a láthatósága, az elérhetőség, akár egy Jónásnak a lehetősége, hogy az út vége az mindig egy meghívás tudjon lenni, felkínálni a csendre, vagy egy gyertyagyújtásra, az egyházhoz való közelítésre. És ez alapján építettük fel mi is az egyháznak a turisztikai stratégiáját, megfogalmazva ebben azt az üzenetet, hogy alapvetően az épületeknek a megnyitása maga az egyháznak a nyitottságát is sugallja. Hogy az épületeknek az értékein túl tudjunk közvetíteni hitet, értékrendet, történetiséget. Hogy maga a vendégfogadásnak a bemutatása, az interpretáció, ami üzenetet közvetít, és minden látogatóhoz eljusson. Hogy ez személyes legyen, hogy ez a személyességet be tudjuk emelni a látogató fogadásban, hogy megszólítsuk és személyes kapcsolatot alakítsunk ki a látogatással. És azt gondolom, hogy ennek az egyik legfőbb eszköze még a szépség. A helynek a szépsége, ami mind emotív, mind affektív érzéseket is kelt a látogatóban, a liturgiának a szépsége, a méltóság a szavak csendjében, az emberi kapcsolatoknak a szépsége, a meghallgatásnak a szépsége, hogy jelentőséget tulajdonítunk mindenkinek, aki hozzánk érkezik, és természetesen a tárgyak és az eszközeink szépsége, mindazok a kiadványok, amivel egyébként a látogatókat fogadjuk. Ezért aztán ma már ementén is új üzletágak is alakulnak, és ugyanezt a harmóniát lehet megteremteni ezekben is, mint amit az előbb is elmondtam, legyen ez egy sportolzarándoklat, ami nem egyenlő a teljesítménytúrával, legyen az a borkultúrának és a vallásnak az összekapcsolása, a különböző tematikus utak, a speciális idegenvezetések, legyen az egy érzékenyítés, jelölő idegenvezetés, vagy különleges helyeknek a megmutatása, a lelki megújulásnak a része, illetve a böjt és az elmélyülés, a bio és a helyi termékeknek az összekapcsolásával, mind nagyon sok lehetőséget jelent a turisztika és az egyház összekapcsolásában. De hát én azt gondolom, és a mi feladatunk az elmúlt években az volt, hogy összeegyeztessük azt az üzleti, számszerűsített, indikátor számokkal teli világot, amit maguk a beruházások, vagy akár az Európai Uniós pályázatok követelnek tőlünk ezzel a fajta személyességgel, találkozással, egyéniesített Isten érintéssel. Mert azt gondoljuk, hogy ezáltal, az eszközök által maga a turizmus is a pre-evangelizációnak a része lehet, hogy mindenkit egy lépéssel erőrébb kísérjünk onnan, ahonnan tart és ahogy ide érkezett. És ehhez talán azzal fejezném be, amit talán Balázs jobban felépített, vagy ahogy láttam az előzetesbe, hogy maga a 7. világkongresszuson a pápai üzenettel, hogy az idegenforgalom az új evangelizáció jó alkalma. A turizmus és a szabadidő kiváltságos alkalom a testi-lelki feltöltődésre, megkönnyíti a különféle kultúrákhoz tartozó személyek találkozását, közelít a természethez, kedvez a szemlélődésnek, a toleranciának, a békének, a párbeszédnek és az összhangnak a különbözőségek közepette. Az utazás kifejezi a homoviátor, az ember állandóan úton lévő természetét, miközben eszünkbe jutatja azt a másik, nagyobb jelentőségű útvonalat, amelyet végig kell járnunk, és ami az Istennel való találkozáshoz vezet el bennünket, és így válunk homo peregrinussá, mindannyian zarándokká. Köszönöm a figyelmet, és én nagyon köszönöm a kollégáknak is, hogy itt vannak, mert ebbe a hatalmas munkába mindannyian szívvel, lélekkel vesznek részt.